Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a podcast hallgatóit, ma egy nem mindennapi helyszínen beszélgetünk. Konkrétan itt állunk a Vászlátóti Botanikus Kertnek a külterületén, hogyha lehet ezt mondani, és ma Halasi Melindát, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének restaurációs ökológiai kutatócsoportjának vezetőjét kérdezem, méghozzá az élőhelyek helyreállításának fontosságáról.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük talán ott, hogy a természeti élőhelyek számtalan kihívással szembenéznek napjainkban. Az élőhelyek feldarabolódnak, az emberi területek terjeszkednek, és ezzel egyidejűleg a természetes élőhelyek száma is csökken. De hogyha éppen nem csökken, akkor meg az állapotuk változik, és sajnos többnyire negatív irányba. Klimatikus viszonyoknak köszönhetően idézőjelbe, és az emberi beavatkozásoknak eredményeképpen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a természetes élőhelyeink.
Nagyjából a legfontosabb problémákat jól összegezted. Igazából nagyon nagy mértékben használjuk mi emberek a természetet, főleg itt Európában ugye sűrűn lakottak a területek, szükségünk van a földterületekre egyrészt, hogy élelmiszert termeljünk, másrészt ugye faanyagot, ipari nyersanyagokat, ilyeneket. Amíg kisebb volt a népesség, és kevésbé volt intenzív a gazdálkodás, addig azt mondhatjuk, hogy nagyjából egyfajta egyensúly állt be a természet és ember között. Használtunk sok mindent, de maradt is a természetben. Most viszont, mivel a technológiánk elég fejlett, hogy nagyon intenzíven gazdálkodjunk, és többen is vagyunk, és nagyobbak az igényeink, sokkal több erőforrást használunk ki a természetből, és nem elég gyorsak a természetes folyamatok ahhoz, hogy helyreállítsák az ember által okozott leromlást. És itt jön képbe ugye az én szakmám, hogy mi megpróbáljuk ezt a természetnek, ezt a öngyógyító folyamatát segíteni aktív beavatkozásokkal is akár.
Milyen eszközök vannak az élőhely helyreállításra? Hogyan lehet ezeket a folyamatokat segíteni?
Hát ha messzebbről kezdjük, akkor azzal az első és legfontosabb, hogy kicsit csökkentsük az élőhelyekre nehezedő nyomást. Most már jó lenne, hogyha több természetközeli élőhelyet nem használnánk olyan intenzíven, nem pusztítanánk el újabb élőhelyeket, hiszen ezek azok a foltok, akár génbankoknak is tekinthetjük őket, ahonnan újra tudjuk telepíteni máshova a növényeket, illetve ahonnan tanuljuk, hogy egyáltalán hogy nézne ki egy igazán szép természetes erdő, vagy egy igazán szép fajgazdag gyep. A következő lehetőség az, hogy ha tudjuk, hogy mi okozta a leromlást, és éppen nincs rá annyira szükség, akkor próbáljuk ezt csökkenteni. Például túllegeltetünk egy gyepet, látjuk, hogy már annyira kilegelték az állatok, hogy gyakorlatilag kezd elsivatagosodni, akkor legegyszerűbb módszer körbekeríteni, és nem engedni rá állatokat, hogy magától helyreálljon, hogyha még tud a rendszer. Ezt hívjuk spontán regenerációnak, vagy passzív helyreállításnak. És akkor ezután jönnek azok a lépések, amikor az ember már ténylegesen valamit csinál, hogy nem csak kizár károsító tényezőket, hanem aktívan valamit csinál. Például egy nagyon híres restaurációs példa a Hortobágyi Nemzeti Parknál az Egyek Pusztakócsi Mocsárvilág, ott a lecsapolások voltak részben azok, amik tönkretették a vizes élőhelyeket. Ezeknek egy részét úgy lehetett ugye helyreállítani, hogy a vizet visszakormányozták. És hogyha a víz visszaér, tehát az alap közeg megvan, akkor van rá esély, hogy helyreáll magától a rendszer. Hogyha nem elég ez, hogy mondjuk visszaállítjuk a vizet, vagy olyan talaj tulajdonságokat alakítunk ki, ami jó a természet közeli élőhelynek, nem tudnak maguktól betelepülni ezek az élőlények, akkor a következő lépés az, hogy segítjük ezt a betelepedést. Ennek is több formája van. Egyszerűbb esetben, ha van közel természet közeli élőhely, akkor csak ilyen kvázi folyosókat, vagy ilyen lépőköveket alakítunk ki, hogy a növények, állatok maguktól tudják aztán kolonizálni azt a helyet. Ha nincsen ilyen, akkor megpróbálunk minél több fajt bevinni. A több az nem csak azt jelenti, hogy darabszámra több, hanem hogy bevinni azokat a fő funkciókat, ami fontos, hogy legyenek ott növények, amik ugye tudnak táplálékot adni. A növények közül is legyen többféle, hogy stabil legyen a rendszer, és ne az legyen, hogy mondjuk beviszünk egy füvet, és akkor csak fű van mindenütt, de például nem jó már a rovaroknak, mert nem találnak élőhelyet, táplálékot a beporzók ilyesmi. És akkor vannak ennél összetettebb módszerek is, ahol gyakorlatilag mindent megpróbálunk megcsinálni. Például, ha van egy felhagyott bánya, bányákra jelenleg is Magyarországon kötelezően van helyreállítás, aminek vannak jogszabályi előírásai, hogy hogyan kell csinálni. Sokszor akkor visszavisznek talajt, ültetnek fákat, gondozzák hosszabb távon is a területet, és ennek van egy olyan ökológikus formája, amikor olyan közösséget próbálunk visszavinni, ami természetközeli, és vagy ott lehetett korábban, de még most is meg tud élni, vagy mindenképpen honos fajokból áll, minél diverzebb, nem csak fajok tekintetében, hanem szerkezetében is, akár a mintázatban, akár a vertikális szerkezetben, és vannak olyan próbálkozások is, nekünk ilyen nincs, ahol meg kifejezetten már állatokat is betelepítenek, illetve mi nagyon érdekes, és sokat nem foglalkozunk vele, hogy mi van a talajban. Nagyon sok minden múlik azon, hogy a talajban milyen életközösség alakul ki, és vannak olyan restaurációs beavatkozások, ahol a talaj élővilágot is megpróbálják átvinni, akár a felszínét, mondjuk erdei avar összegerebjézésével és átvitelével, akár feltalajt gyűjtenek valahol, és azt átviszik, és akkor ezzel ugye magokat, mikróbákat, gombákat, talajlakó ízeltlábúakat át tudnak vinni.
Az élőhelyek helyreállítása, amellett, hogy ökológiailag rendkívül jelentős, és ennek az okairól majd mindjárt beszélünk is, mindemellett emberi kötelességünk is. Tulajdonképpen ezeket a rombolásokat, úgymond a természeti életközösségekben, hát azért sokszor az ember maga végzi. Azért van ennek egy ilyen felelősségteljes vonulata is.
Igen, lehet így is értelmezni a dolgokat, hogy van egyfajta felelősségünk, és ez igaz egy mindennapi ember, egy hétköznapi emberre azon, hogy él, hogy kapcsolódik a természethez, és érvényes magasabb kormányzati szinten, vagy akár gazdálkodók szintjén is. Néha nehéz megtalálni azt, hogy az ember hogy tud úgy élni, úgy gazdálkodni, hogy ne ártson a természetnek. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember nem direktben rombolja a természetet, hanem csak nem tudják, hogy hogyan kéne ezt máshogy csinálni. És ebben van felelőssége azoknak, akiknek esetleg van hozzá ötletük, hogy ezt próbálják terjeszteni, hogy hogyan és miként lehetséges.
A ti munkátok a jövő szempontjából különösen fontos, így az élőhely helyreállítások kapcsán. Beszéljünk ennek az ökológiai vonatkozásáról. Miért van kiemelten szükség ezekre a beavatkozásokra? Mert hát ugyan helyreállítunk, de tulajdonképpen ezek valamilyen szinten mégiscsak beavatkozások.
Ugye beszéltünk arról, hogy mennyire intenzíven használjuk manapság a tájat, Magyarország tájai természeti értékeit, és ugyan ezek képesek lennének regenerálódni maguktól, hogyha nem ilyen intenzitással használnánk őket, de ez a folyamat lassú. Hogyha belegondolsz, hogy egy erdő, mennyi idő alatt lesz erdő, hát 100 év az alsó a határ, és még akkor nem beszélhetünk egy jól beállt öreg erdőről, hogyha mondjuk előtte ott nem volt semmi. De akár egy gyep is 10-20 év kell minimum ahhoz, hogy valami fajta gyepet helyreállítsunk, és az Alföldön, ahol ugye sokszor volt tájhasználat változás, hol föltörték a földeket, hol fölhagyták és visszagyepesedhetett, még ma is látszik, hogy mi volt 60 évvel ezelőtt föltörve, vagy a 60-as években mit használtak és mit nem. Tehát a mi szakmánk arról szól, hogy ezt a 10-20 vagy 100 éves idő korlátot egy picit csökkentsük és elősegítsük a folyamatot. Ugye próbálunk olyan irányba mozdítani a rendszert, vagy az abiotikus körülményeket, tehát a talajt, vizet, kőzetet, kőzetformákat úgy alakítani, vagy direktbe bevinni növényeket. A mi csoportunk leginkább ezzel foglalkozik, amik utána alapot adnak ahhoz, hogy regenerálódjon a táj. Például a nyíregyházi Lego gyárnál volt egy beavatkozásunk, ahol természetközeli növényzetet akartak a gyár környékén kialakítani, kereskedelmi forgalomban kapható magokkal, vagy általunk gyűjtött magokkal, itt széna átvitellel állítottunk helyre itt gyepeket, meg ültettünk különböző facsemetéket, cseréket, és a gyepi eredményeink azt mutatják, hogy 3 év alatt értünk el olyan eredményeket, mint spontán 10 vagy 30 év alatt a környező területeken. Tehát, hogy nagyon le lehet rövidíteni ezt az időt, ugyanakkor nem 100%-os a munkánk, tehát olyat nem tudunk mutatni mi se, hogy na ezt mi helyreállítottuk, és úgy néz ki, mint újkorában, tehát ezért is fontos, hogy ne roncsuk le, tehát az ember nem tudja megmondani, annyira bonyolultak az ökológiai rendszerek, csak egy kis részén látjuk, egy kis részén megpróbáljuk megtenni, ami tőlünk telik, és nagyon fontos a mi munkánkban, hogy és megértsük, hogy mi miért és hogyan működik, és hogy lehetne jobban csinálni.
Említetted a gyepes területeket. Tulajdonképpen, amikor biodiverzitásról beszélünk, akkor leggyakrabban az erdei életközösségek jutnak az emberek eszébe, ugyanakkor a gyepes területek is rendkívül gazdag élőhelyek, nagyon-nagyon fontos ezeknek a területeknek is a helyreállítása és az egészséges működése, szénmegkötés szempontjából sem utolsók a sorban. Akkor egy kicsit beszéljünk a gyepekről. Miért is különösen fontos ökológiai, klímavédelmi és mondjuk gazdasági szempontból ezeknek az élőhelyeknek az egészséges működése?
Ugye elsőre mindenki az erdőkben gondolkodik, főleg a városi ember, mert ha elmegyünk kirándulni, akkor egy erdőbe szeretünk menni, mert ott hűvös van, hegyek vannak, ilyenek. De ott is, hogyha kirándulunk, az erdő szélén, vagy kiülünk egy hegytetőre, egy gyepre ülünk ki, onnan tudunk körbenézni, és hát elég szépek és fajgazdagok tudnak lenni ezek a gyepek, különösen ilyenkor májusban gyönyörűen virágoznak. Ugye az egyik fontossága a gyepeknek ez a biodiverzitás megőrző szerep, hogy igazából az európai erdőkhöz képest a gyepek sokkal fajgazdagabbak tudnak lenni. A másik fontos, ugye Magyarország klimatikusan nem mindenütt alkalmas zárt erdőkre, hanem gyep klímában vagyunk, tehát itt a gyep és az erdő együtt kell, hogy éljen, attól függően, hogy éppen milyenek a klimatikus vagy a talajtani viszonyok. Ezek hát lehetnek zártabb erdőségek, szinte alig gyepfoltokkal, vagy lehetnek egészen nagy gyepek, kis kivacsoportokkal, például ott a kiskunsági homokbuckásokban, ahol én dolgozom. A történelemből tudjuk, hogy ezeknek a gyepeknek milyen fontos jelentősége volt az ember számára, ugye egész hatalmas szürke marhacsordák legeltek, amiknek nyomait néhány helyen azért még ma is a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Kiskunságban turistaként megnézzük, hogy ez hogy is nézhetett ki. De azt már kevésbé tudják sokan, hogy volt, hogy Erdélyből hajtották föl Bécsbe, sőt, még Németországba is ezeket a csordákat. És gyakorlatilag ezek a tenyész állatok tartották föl azokat a gyepeket, amit az ember előtt mondjuk a nagy patás legelő állatok, a bölények, lovak tartottak föl. Tehát a biodiverzitás mellett van egy nagyon erős gazdasági szerepük, és manapság is egyre fontosabb talán a legelő állattartás. Amennyire emlékszem, gyerekkoromban volt ilyen visszaesés, amikor nem volt lényeges, de most azt látom, hogy ha járunk Magyarországon, nagyon sok helyen vannak állatok, és igazság szerint a legeltetés az nagyon jó tud lenni, mind a természetnek, mind az embernek, tehát pont egy olyan gazdasági terület, ahol szerintem együtt tudunk működni a természettel, egyfajta legeltetés, ami nem túl intenzív, az kifejezetten elősegíti a biodiverzitást, ugyanakkor nagyon finom tud lenni az a marha, ami kint legel, és nem az ártistálóban hízlalják föl, tehát hogy van egy ilyen rétege, és hogyha a gyepeket nem törjük föl, hanem csak legeltetésre, nem túl intenzív legeltetésre használjuk, akkor igazából a talajukban nagyon nagy mennyiségű szenet tudnak megkötni. Elég csak arra gondolni, hogy ma hol vannak a jó mezőgazdasági területek, ahol olyan jó vastag zsíros a talaj, és ez azért alakulhatott ki, mert egykor nagyon szép, fajgazdag és szénmegkötő lőzgyepek voltak rajtuk például.
Nektek kutatóknak milyen lehetőségeitek vannak az élőhely helyreállítás kapcsán? Hogyan kutatjátok ezt a területet? Azért ez egy nagyon-nagyon tág és fontos irányvonal, de mégis hogyan lehet ezt kutatni?
Hát ennek nagyon sokféle útja, módja van. Mondjuk az én példámat tudom elmondani. Itt kezdtem szakdolgozni az intézetben és itt Vácrátóton, és az volt a szívem vágya, hogy valamit tehessek a természetért. És akkor indult Magyarországon az első úgynevezett restaurációs ökológiai kutatás. Ez egy kísérlet volt, és a kísérletezés az a szakmánknak egy nagyon fontos eleme. A másik fontos eleme pedig a megfigyelés. Tehát ez a két pillére volt már a szakdolgozottomnak is, és azóta is ez a munkánk. Kezdem a másodikkal, mert igazából az első, tehát a megfigyelés. Mi abból indultunk ki, hogy megfigyeljük, hogy a természet hogy csinálja. Elsősorban a Fülöpház környéki homokkői buckásban dolgozom, ahol a történelem során volt, hogy beszántottak területeket, volt, hogy fölhagytak. Szerencsére ilyen történelmi térképek és légifotók alapján, főleg ugye a 60-as évektől nyomon tudjuk követni, hogy mely területek mikoriak, mikor voltak beszántva, mikor hagyták föl őket, és akkor nézzük ezeken a növényzetet, és egy idősort tudunk összeállítani, hogy mondjuk mi van egy 3 éve fölhagyott területen, egy 10 éve, vagy egy 50 éve fölhagyott adott területen, és akkor ezekben látjuk a változásokat, a fajkicserélődéseket. Először ugye gyömjellegű fajok jönnek be, aztán szépen lecserélődnek, és megjelennek az amúgy a tájra jellemző fűfajok, például a csenkeszek vagy az árvalányha is be tud telepedni. És akkor a másik része a kísérletezés. Ugye említettem, hogy 50 év, tehát 50 évig az ember nem tud megfigyelni, tehát itt mindig egy ilyen téridő helyettesítés kell, hogy nem tudjuk végigvárni az 50 évet, hanem keresünk olyan pontokat, ami jellemzi az 50 évet, akár a 100 évet, vagy a 2 évet. Valamit befolyásolunk, és akkor megnézzük, hogy ha én beavatkozom, mi történik, és összehasonlítom azzal, hogy ha nem avatkozom be, mi történik, és erre vannak kísérleteink. Az első ilyen kísérlet az egy... akácos helyén tudunk-e kialakítani gyepet kérdést vizsgálta. Az Alföldön vannak már olyan helyek, ahol az akácnak igazából nem jó, viszont az eredeti élőhely a gyep meg magától ugye egy akácos helyére nem tud betelepülni, és akkor mi eltávolítottuk az akácot, és néztük utána, hogy vissza tud-e jönni a gyep, vagy nem, és kasszálást alkalmaztunk kezelésként. Igazából legeltetni szerettünk volna, de akkoriban nem volt állat, amivel ez megoldható volt, úgyhogy ez egy kényszer megoldás, és akkor azt néztük, hogy ha kaszáljuk, akkor teszünk jobbat a gyepnek, vagy ha nem kaszáljuk, akkor teszünk jobbat a gyepnek. Kaszálásra ugye visszaszorítom a cserjéket, kicsit a gyomokat, ha nem kaszálom, akkor meg nagyon meg tud erősödni a cserje, és ez volt az eredmény. De vannak olyan kísérleteink, ahol például vetünk magokat, akár ezeket a füveket, amit említettem korábban, a csenkesz és az árvalányhaj, néhány kétszikűt, és akkor nézzük, hogy ha vetünk, akkor gyorsabban tud regenerálódni a gyep, és ez egy nagyon fontos eredmény, mert ugye azt látjuk, hogy még ott van a tájban kvázi minden faj, vagy nagyon sok faj, és mégsem képesek visszatelepedni, tehát van egyfajta gát, hogy a terjedésük nem elégséges ahhoz, hogy betelepedjenek, és helyettük a gyomok és nagyon sok inváziós növényfaj is megjelenik, mondjuk egy a felhagyott szántókon.
Tulajdonképpen ezek a kísérletek, amiket ti is végeztek, azért egyrésztről egy adott élőhelynek az állapotát is megmutatják, és arra is engednek következtetni, hogy mi az a folyamat, ami már végleges, mondjuk a klímaváltozás hatásai miatt, és mi az, ami még helyreállítható. És akkor ebből adódik viszont a kérdés, hogy milyen szempontok alapján állítotok helyre egy élőhelyet? Hiszen a táj, az életközösségek folyamatosan változnak. Hogyan méritek azt mondjuk, hogy azok a helyreállítási törekvések, amiket szeretnétek megvalósítani, azok esetleg nem elavultak-e?
Nagyon jó a kérdés, és ez a szakmánkhoz is nagyon szorosan kapcsolódik, mert amikor a restaurációs ökológia elindult, kvázi mint tudomány, akkor még az volt az álláspont, hogy a történelmi állapotot kell helyreállítani. A legszebb példa 1970-es évekből Amerikában, Wisconsinban van, ahol prérit próbáltak helyreállítani olyan állapotban, ami a fehér telepesek megjelenik. Előtt volt. És azóta sokat fejlődött a tudomány, és már tudjuk, hogy nem feltétlenül az működik ma egy helyen, ami mondjuk 1000 évvel vagy 50 évvel ezelőtt működött. Úgyhogy mi nagyon támaszkodunk egy kolléganőm munkájára, Somodi Imelda munkájára. Ők modelleket fejlesztettek ki arra, hogy megmondják, hogy Magyarországon ma a jelenlegi talajtani, víztani, klimatikus körülmények között mi az, ami magától fennmaradna, hogyha az ember nem csinálna bármit is. Tehát, hogyha mondjuk itt, ahol állunk, lenne már egy szép löhszpuszta gyep, hogyha nem lenne itt a kert, meg nem legeltetnénk, nem kasztálnánk, fönnmaradna, vagy lenne helyette egy gyönyörű tölgyes egy idő után. Ugye ez még mindig a jelen, tehát hogy azt mutatja meg ez a modell, hogy mi van a jelenben, de már fejlesztik tovább, hogy meg tudják azt is mondani, hogy és mi lenne fenntartható a jövőben. Tehát használják a klímapredikcióknak az adatait, hogyha úgy változik Magyarország, hogy szárazodik, akkor mi lesz, ha úgy változik, hogy rapszodikusabbak lesznek a csapadékesemények, akkor mi várható mondjuk azokra a gyepekre, ahol én dolgozom, vagy akár a középhegységi erdőkre. És akkor mi már úgy dolgozunk, hogy a célunk az mindig az, hogy legyen lehetőség szerint honos növényekből álló, és fenntartható az adott talajtani, hidrológiai és klimatikus viszonyok között. Szerencsére ezek a modellek nem egy eredményt adnak, hogy na itt bingo, itt csak, mit tudom én, egy mocsár lehet, semmi más, hanem egy sorozatot mutatnak kvázi, amik különböző valószínűséggel maradhatnak fönn. Tehát ebben van valószínűség, tehát nem tudjuk megmondani a tutit. Viszont olyan szempontból nagyon jó, hogyha én nekem választanom kell, akkor ezek közül választhatok, ami jó eséllyel viszonylag olcsón fenntartható lesz majd a jövőben.
Nem véletlen beszélgetünk itt a természet lágyölén. Hát mondjuk tegyük hozzá, hogy mind a ketten szívesebben is állunk itt az erdős terület mellett, mint ha mondjuk egy irodában beszélgetnénk, de más célunk is van ezzel. Konkrétan most itt állunk az egyik kutatási kísérleti területeteken, ahol egy fóliasátor vázat látok, amire zöld hálót feszítettetek ki. De hát az az igazán érdekes, ami benne van, úgyhogy akkor menjünk is be.
Ugye az előbb említettem, hogy a magvetés nagyon jól működik az általunk vizsgált gyepek helyreállításában, és azt is emlegettem, hogy ha viszont magától áll helyre a rendszer, akkor sokszor gyomok, esetleg inváziós fajok tudnak eluralkodni az ilyen felhagyott szántókon. Ezek egy része például a parlagfű, ami elég sok embernek, nővéremnek is allergiát okoz, és egész nyár végén gyógyszert kell szednie, hogy bírja. És itt ebben a kísérletben mi azt nézzük, hogy ugye azt találtuk, hogy a magvetés az jó, gyorsan tudjuk visszahozni a gyepet. Ha nincs magvetés, akkor az inváziós faj tud megjelenni. És itt kísérletesen megnézzük néhány fajjal, hogy konkrétan milyen fajokat kéne ahhoz vessünk, hogy minél hamarabb kiszoríthassuk az inváziós fajokat, minél kevesebb esélyük legyen megtelepedni a felhagyott szántókon.
Fekete fólián sorakoznak a fekete műanyag cserepek. Laikus szemnek nem sok mindent mond ez a kísérlet, de egyet viszont felismerek, a csenkeszt, ami hát gyakorlatilag nem finomkodok, úgy néz ki, mint a szárazfű.
Igen, úgy néz ki. Ez egy száraz élőhelyeken élő csenkeszfaj, ez a homoki csenkesz, Festuca vaginata a tudományos neve, és gyakorlatilag ez az egyik főfaj a kiskunsági homoki területeken, ahol mi dolgozunk. Az a vicces, hogy száraz homokon él, mégis amikor legutóbb volt ez a nagy nyári aszály, akkor ez a fű is kipusztult a buckásból. Nagyon kevés foltban maradt meg, illetve hát a magjai azok túléltek, látunk új növényeket, de úgy tűnik, hogy ezek az aszályok még egy nagyon száraz életközösséget is meg tudnak viselni.
Remélem nem vette zokon, hogy leszáraz füveztem kísérletetek alanyát. A cserépre rá van írva, hogy AS1FE1 kötője vagy szóköz 5. Ezek szerint nagyon fontos. Ez a száraz fű. De mi van még a cserében, amit mondjuk nem látunk? Más élőlény is található benne?
Nem, itt igazából a talaj az, igyekeztünk minél magmentesebbet használni, legfeljebb gyommagok lehetnek benne. A cserepekben homoknak, méghozzá bánya homoknak, ami nem tartalmaz nagyon magokat, és virágföldnek a keveréke van. Azért kellett ez a keverék alapvetően, hogy ezek homoki növények, amiket használunk, de a szántókon már előfordul humusz is, illetve a cserepek nagyon hamar ki tudnak száradni, hogyha csak homokot használunk. A kódok azok nagyon fontosak a szakmánkban, majdnem mindent kódokkal, rövidítésekkel jelölünk. Itt jelen esetben az AS, azaz Asclepias syriaca, az a selyemkórónak a tudományos neve. A selyemkórót ugye most már sokan ismerik, ha más nem a selyemfűmézről, illetve aki meg a szakmában dolgozik, annak az inváziós negatív hatásait is jól ismeri. A fe az pedig a festukát, a csenkeszt jelenti, tehát mindig jelöljük, hogy melyik két faj van az adott cserében. Vannak olyanok, amit látsz, hogy no a felirat, az azt jelenti, hogy akkor nincsen benne Asclepias, de van benne festuka, tehát hogy ez egy kompetíciós kísérlet, amikor azt nézzük, hogy ha együtt vetem a honos és az inváziós fajt, akkor hogy tudnak növekedni, illetve van kontrollként, amikor külön vetem, van, amikor vetek, vagy csak csenkeszt vetek, és akkor ezeknek a cserepeknek az eredményeit tudom összehasonlítani. Most mi elsősorban azt nézzük, hogy a selyemkóró az rosszabbul növekszik-e, ha mellé vettem a csenkeszt, mint hogyha magában van. Tehát, hogyha csenkeszt vetek mondjuk egy felhagyott szántóra, akkor ki tudom-e szorítani onnan a selyemkórót. Nem a méhészek elől akarjuk kiszorítani, de természetvédelmi szempontból. Európában előírás egyébként, hogy csuk vissza ezt a fajt.
Spoiler, sikerülhet csenkesszel kiszorítani a selyemkórót?
Nem. Jól rátapintottál a lényegre. Igazából teljesen kiszorítani nem tudjuk, de azt már látjuk, hogy tudjuk csökkenteni azt, hogy hány selyemkórófaj tud kicsirázni, és tudjuk csökkenteni az életképességét, tehát például még jelenleg nem jutottak el virágzási fázisbe ezek a növények, ami azt jelenti, hogy nem tud fölülfertőzni más területeket.
Az élőhelyek helyreállításánál nagyon-nagyon fontos tényező a szél, a napsütés és az inváziós fajok mellett az idő is. Mennyi ideig terveztek egy ilyen kísérletet? Milyen kifutással dolgoztok?
Hát maga a tervezés fázis az nekem olyan egy év volt, és a kísérlet maga itt a sátorban 4 évig fut. 21 őszén vetettük el ezeket a növényeket magformájában a cserepekben. Aztán akkorára nőttek, hogy igazából átültettük őket, és most már jóval nagyobb cserepekben vannak. Használtunk egyéves fajokat is, azokat ugye nevük mutatja, hogy egy évig élnek, tehát az első év végén begyűjtöttük és megmértük, de a selyemkorú az egy évelő faj, úgyhogy ezzel 4 évig fogunk még itt dolgozni.
Az eredményeket mégis hogyan számszerűsítitek? Ránézésre? Hogy melyiknél milyen magas, milyen vitális a növény? Vagy van ennek más módja is?
Nem, itt többféle dolgot számolunk vagy mérünk. Először is, amikor csíráztak még a növények, hetente számoltuk, hogy hány darab mag csírázott ki. Tudtuk pontosan, mennyit vetettünk. Ezzel is játszottunk egy kicsit, hogy 12 magot vagy 5-ször annyi 60 magot vetettünk. Aztán, ahogy növekednek, időnként mérünk magasságot, mérünk levélméretet. Ugye ezek azt mutatják, hogy mennyire erőteljesen életképesre nő a növény, és azoknál a fajoknál, amik már termést is hoznak, begyűjtjük és megszámoljuk a terméseket és a magokat, ami meg ugye a továbbszaporodás esélyét mutatja.
Ez a tudás például, amit itt 4 év alatt a kísérlet lefolyása alatt megszereztek, mennyire tekinthető időtállónak? Azért itt a klimatikus viszonyok nagyon gyorsan tudnak változni. Egyik év jóval hidegebb, mint a másik, aztán utána aszályosabb, szárazabb, melegebb idő következik hőhullámokkal, ami nagyon könnyedén tudja, hogy a szélsőségek nagyon könnyedén tudják borítani, hogy éppen melyik fajnak kedveznek a viszonyok. 4 év elegendő arra, hogy hosszú távú következtetéseket levonjatok?
Nem, a 4 év az természetesen a hosszú távú következtetésekre nem elég, ad egyfajta irányt, és mi ezt a kísérletet visszavittük aztán a Fülöp-házi Buckásba, és ott terepen is megpróbáljuk megnézni. Hát ott nem akarunk inváziós növényeket vetni, úgyhogy ilyen szempontból kicsit megfordítottuk ezt a kísérletet, és ott a selyemkórót vagy kaszáljuk, hogy visszaszorítsuk, vagy nem kaszáljuk, és ugyanezeket a honos növényeket vetjük mellé, a csenkesz, a szappanfű, és van még a közönséges galaj, egy kis sárga virágú, örvösen álló levelekkel bíró évelőnövény, és a buglyos fátyolvirág, amit meg virágcsokrokból rezgőként ismerhetnek a hallgatók, de van egy vadfaja is, ami él a mi tájainkon. Olyan fajokat kerestünk, amik valamilyen tulajdonságaikban, minél több tulajdonságukban hasonlítanak az inváziós növényre, mert van egy olyan ökológiai elmélet, hogy a hasonló a hasonlóval, ha nem tud együtt élni, hogyha pontosan ugyanolyan a környezetük, akkor amelyik gyorsabb, erősebb, az ki fogja zárni a versenyből a másikat. És ugye hát egy kicsit ezzel is próbálunk játszani, hogy vajon igaz-e ezekre a növényekre, hogy a hasonló a hasonlóbbal vetjük együtt, akkor jobban ki tudja szorítani a hasonló honosfaj a selyemkórót, mint a nem hasonlót. Hát az a szomorú hírem van, hogy nem, mert hogy van egy ennél sokkal fontosabb tényező, amit te is a kérdésedben említettél, az időjárás. Illetve tágabb értelemben nem is csak az időjárás, hanem a környezeti feltételek, amiben benne van megint csak a talaj és a víz. És mivel ezek a száraz homokigyepek már annyira szélsőséges körülmények között élnek, itt a hasonló a hasonlóval tud sok szempontból együtt élni, tehát ami kibírja ezt a szárazságot, az együtt tud élni, és kevésbé vannak elfoglalva azzal, hogy ki tudják-e szorítani egymást az adott helyről, vagy nem.
Az inváziós fajok, amik ugye egyre terjednek tulajdonképpen, és ez is részben a klímaváltozás, éghajlat megváltozásával magyarázható emberi tevékenységekkel, de az idegenhonos és inváziós fajok terjedése az épp ebből a szempontból probléma, ugye, mint amit említettünk is, hogy kiszorítják a hazaiakat, vagy versenyhelyzetet idéznek elő, és hosszú távon bizony jobban áll a zászló az inváziósoknak, hiszen ahhoz, hogy valamilyen faj inváziósá váljon, ahhoz kell egy nagyobb fokú alkalmazkodó képesség is.
Ez részben így van, részben viszont, hogyha ha járunk szép tájakon, ott általában nem annyira látsz inváziós növényeket. Tehát nagyon fontos az, hogy minél kevésbé zavarjuk az élőhelyeket, és minél jobb állapotban tartsuk őket, mert ugyanúgy, mintha a szervezetünk egészséges, akkor egy vírus nem tud nagyon lebetegíteni, hanem kicsit fújom az orromat és megyek tovább. Ha viszont gyenge az immunrendszerem, nem jó állapotban van a testem, akkor nagyon le tud betegedni az ember, és a COVID-nál sajnos láttuk, hogy milyen szomorú véget is érhet. És ugyanez igaz a természeti környezetünkre is, hogy amíg jó állapotban van, azért nagy részt tudja kompenzálni ezt a ránehezedő nyomást, hogy nagyon sok inváziós faj jön, újabbak és újabbak jelennek meg. Egy szép erdő, egy szép gyep sokkal kevésbé fertőzött, ahol mi dolgozunk, ugye azok olyan tájak, hogy egyszer használták, egyszer nem, nagyon változik, és emiatt sosem tud beállni egyfajta egyensúly.
Az egyik kísérletetek kapcsán már szóba került az egyik legnépszerűbb építőjáték, és elnézve a munkádat és azt a szenvedélyt, ahogy beszélsz ezekről a kutatásokról, azért én mernék egy nagyobb tétet tenni arra, hogy te ezzel a játékkal inkább építettél, mint roboltál.
Hát nagyon remélem. Egyébként kifejezetten nagyon szerettem a Legónál dolgozni, mert ugye kérdezted, hogy telik a mi kutatásunk, ugye megfigyelés, kísérletezés, és itt a Lego gyárnál volt az első, hogy és akkor élesben kipróbáljuk, hogy és működik, amit úgy gondolunk, hogy működik. És egyelőre azt látjuk, hogy igen, és ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés.
Honnan a motiváció, hogy pont ezt a területet választottad?
Hű, hát ez jó kérdés. Az első a gyerekkori olvasmányaimra vetíthető vissza, hogy miért pont természet, vagy miért pont biológia. A Darrell könyvekre, aztán az Attenborough könyvekre, Joy Adamson könyveken nőttem föl, és akkor szerettem volna én is természetbúvár lenni, először amatőr természetbúvár. Aztán a környezetemben azért voltak mások, akik hasonló irányban gondolkodtak, és akkor így végül is először a biológia és angol tanár szerettem volna lenni, ugye, hogy továbbadjam a gyerekeknek ezt a szeretetet, de az csak Szegeden volt vidéken, oda nem akartam kollégiumba menni, úgyhogy így választottam a biológus szakot, és azon belül a növényeket pedig azért, mert szemüveges voltam akkoriban, és az állatokat nem láttam egyszerűen. Hiába akartam mondjuk madár megfigyelésre menni, nem láttam mi az, és a növények viszont megvártak. És akkor, amikor szakdolgozatot kerestem az egyetemen, mindenképpen szerettem volna olyasmit keresni, ami aktívan hozzájárul ahhoz, hogy jobb irányba fordítsuk a dolgokat, és így futottam bele Török Katalinba, itt Vácrátótón, aki akkor indította az első itteni restaurációs kísérletet.
Amikor a barátaiddal beszélgetsz és megkérdezed, hogy milyen volt a hét, azért ott egy részük lehet irodai dolgozó, klimatizált helység, meleg kávé reggel, és amikor visszakérdeznek, akkor mondod, hogy a kiskunságban voltál egész nap, a tűzönapon futó homok között számoltad a csengeszt. Azért ez nem egy egyszerű terepi kutatási téma.
Nem. Sajnos a napjaim nagy részét azért én is az irodában töltöm, főleg a télen. Nem is szeretem annyira, mint kint lenni, de hát ez kell egy ilyenfajta hozzáállás szerintem, hogy aki inkább jobban érzi magát kint, mint az olyasmi munkát keres magának. Szerintem alkalmazkodtam, mint az ott élő növények is, tehát hogy nekem sokszor már föl se tűnik az a hőség vagy meleg. Volt olyan, hogy vittem csoportot, és akkor így egyszer csak észrevettem, hogy mindenki állandóan az árnyékba áll, és akkor kapcsoltam, hogy jaj, én erre nem figyeltem, hogy ugye ők nincsenek szokva, meg kell állni, meg kell pihenni, árnyékba leülni, inni valamit, és utána lehet csak folytatni.
Mi volt a legérdekesebb jelenség, amivel találkoztál a terepen?
Ő nehéz most egyet említeni, de talán van egy fotóm, amit nagyon szeretek. Ez a Lego gyárnak a külterületén készült, ahol gyepeket hoztunk létre, és egy imádkozó sáska elkapott egy gyíkot, és azt fotóztam.
Ezek szerint a kutatás mellett fényképeket is készítesz, ilyenkor a terepi napokon?
Hát terepen muszáj, egyrészt ezzel dokumentáljuk, hogy mi történik, és ez nagyon fontos, hogy vissza tudjuk később követni akár a fotók alapján is, hogy pontosan mi hol volt és hogyan történt. A másik volt egy ilyen hobbi irány, ami sajnos most már egy kicsit kevésbé van meg, tehát utazás közben én nagyon sokat fotóztam mindig, és annó még diára. Annak volt a legjobb felbontása, ugye nagyon jó minőségű képeket tudtam csinálni, és akkoriban ugye még nem volt a digitális technika, tehát az volt az, hogy kivetítettem, és akkor rendeztem a barátaimnak ilyen estéket, ahol levetítettem, merre jártam, csináltunk mellé egy jó vacsorát, és akkor együtt volt a társaság.
A restauráció ökológia, ha jól értem, abszolút a megőrzéssel foglalkozik. Egyrészt nagyon fontos az, hogy a jelenlegi állapotoknak a minél további fennmaradását biztosítani tudják a fenntartók, ehhez pedig ti szakértelmet és kutatási adatokat adtok. Másfelől viszont rengeteg hasznos olyan jelenlegi adatot láttok, ami esetleg a jövő szempontjából is egy fontos tudásbázis lehet. És ez talán felértékelődik, hogyha így a klímaváltozásra gondolunk.
Igen, mindenképpen, és az a szerencsés helyzet, hogy ugye mi most már több mint 20 éve nézzük ugyanazokat a kísérleteket, helyreállítási beavatkozásokat, hogy mi történt, és például van most egy vizsgálatunk arra nézve, hogy ez alatt a 20 év alatt az adott év időjárása hogyan befolyásolta az inváziós és honos fajok arányát, hogyan reagáltak az aszályra, kipusztult mind a két típusú faj, hogyan tudtak helyreállni. És sajnos a leghosszabb adatsorunkban, ami 1995-ig nyúlik vissza, azt találtuk, hogy ugyanaz aszály negatívan hat, károsan hat, mind a honos, mind az inváziós fajokra, például az itt korábban emlegetett selyemkóróra. Az aszály elmúltával az inváziós fajok erőre kapnak, és tért tudnak nyerni. És ez egy olyan folyamat, amire figyelnünk kell, tehát amellett, hogy ugye esetleg elsivatogosodhat ez a táj, elszaporodhatnak benne új inváziós fajok is, és most van is egy új ilyen faj, ami megjelent már Magyarországon, a prérifű.
Megkérdezném, hogy hogy néz ki, de hát gondolom, hogy úgy, mint a fű.
Igen, egy fű. Sokkal robosztusabb, mint amit itt látsz előttünk, ez a száraz fű, a csenkesz. Sokkal magasabbra nő, apró, pici kerekded magjai vannak, ami el tud feküdni a talajban, tehát hosszabb távon évek múlva is ki tud kelni. Drop seed az angol neve, tehát nagyon könnyen lepotyog, tehát amerre megy mellette az ember, akkor azonnal a környéken lepotyog és terjed. Ráadásul úgynevezett C4-es növény, ami egy másik fajta fotoszintézis út, mint a mi növényeink, és kifejezetten ezek a C4-esek szeretik a meleg időjárást, úgyhogy ez is segítheti a terjedését.
Hazánkban mekkora törekvések vannak az élőhely helyreállítás irányában? Mennyire fontos éltéma a tietek, mármint a megvalósítás szempontjából?
Ha a természetvédelmet nézzük, akkor nagyon-nagyon fontos és egyre inkább tért nyer. Elsősorban európai LIFE programok finanszírozásában nagyon sok élőhely helyreállítás történik. Van némi állami forrás is az ilyen helyreállítási munkákra, ez manapság már jóval alacsonyabb arányaiban, annak hála, hogy sok európai pályázatot tudnak nyerni a nemzeti parkok is. Ezeket a kisebb pénzeket is igyekeznek hol fenntartásra, hol a beavatkozások kiegészítésére fordítani. De én azt gondolom, és talán nem csak hazabeszélek, hogy ennél jóval többre lenne szükségünk. Szeretjük azt mondani, hogy Magyarország még mindig jó állapotban van, és ez igaz is, mondjuk, ha Belgiumhoz akarjuk hasonlítani, sokkal több honosfaj él még szép állományokban. De hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt 50 évhez képest mi van, akkor nagyon elszegényedik az ország természeti értékekben, és hát félő, hogy egyrészt mi jut majd a következő generációknak, másrészt, hogy mennyi ideig tudjuk ezt az életmódot folytatni anélkül, hogy akár a társadalomnak kárára lenne.
Mi a helyzet a nemzetközi szintéren, nagyobb léptékvel nézve, akár globálisan, akár Európára lebontva, mennyire tűzték ki zászlóra az élőhely helyreállításokat az országok?
Napjainkban nemzetközi szinten ez, úgy is mondhatjuk, hogy sláger téma. 2020-30 közötti időszakot az ENSZ az ökoszisztéma helyreállítást évtizedének nevezte. A globális célok között kiemelkedő a restauráció, ahol általában 20%-os célt határoznak meg, hogy az élőhelyek 20%-át kéne helyreállítani ahhoz, hogy nagyjából életben tudjuk tartani a gazdaságunkat, társadalmunkat. És Európa még ennél is tovább ment, amellett, hogy Európában is nagyjából ez a 20%-os cél van. Azt látták európai szakemberek, hogy azért nem sikerül előre mozdulnunk, mert vannak hangzatos célok, elköteleződések, de nincs mögötte kötelező érvény. És ezért egy jogszabályt fogalmaztak meg, ami kötelezővé tenne bizonyos élőhely helyreállítási célokat, adott terület százalékot országonként például, vagy akár a folyók összekapcsoltságát, vagy hogy javítsuk a mezőgazdasági és erdészeti termelést olyan irányba is, hogy ne csak profitorientált legyen, hanem a biodiverzitást megőrző módon folytassuk a profittermelést. Ennek a rendeletnek 2023-ban volt a benyújtása az Európai Parlament elé, és most februárban volt egy második parlamenti szavazás, ahol egy hosszú egyeztetés után nagyon sok pontot kritizáltak, de meg tudtak egyezni egy olyan kompromisszumos verzióban, amit az Európai Parlament akkor megszavazott, és ilyenkor szokott lenni még egy utolsó lépés, ahol az egyes tagállamok miniszterei is rábólintanak az adott benyújtott jogszabályra, és ez nem történt meg, és emiatt nagyon szomorúak vagyunk, és várjuk, hogy sikerül-e előrelépni ebben a témában. A másik fontos ugye a jogi elköteleződés mellett az, hogy ugye meg lennek a megfelelő pénzügyi források, és ezt is próbálta a rendelet szabályozni, hogy milyen Európai Uniós pénzforrások álljanak rendelkezésre, illetve tagállami szinten is előmozdítani, hogy mérjék föl a helyreállítási tervek kapcsán az egyes államok, hogy milyen finanszírozási eszközök állnak rendelkezésükre, illetve mi az, amit az uniótól várnának.
A jövőnek dolgoztok, vagy a jövőért dolgoztok, igazából mind a kettő állítás igaz. Mi tudunk mi, átlagemberek, segíteni ezen a nemes ügyön? Mit tehet egy hétköznapi ember az ökológiáért, pontosabban az élőhelyek helyreállításáért?
Hát megint messziről kezdem, és olyan témával, ami lehet, hogy már van, akinek a könyökén folyik ki, hogy próbáljunk meg úgy élni, hogy kevesebb kárt okozzunk a természetnek, kevésbé terheljük. Tehát, hogy amikor nem muszáj, ne menjünk autóval, ne dobjunk el szemetet az erdőben, vagy főleg ne dobjunk bele a vízbe szemetet, mert aztán nem lesz tiszta ivóvízünk. Hogyha tovább lépek az én szakmám felé, tehát amellett, hogy ugye, hogy próbáljunk ne, amellett mit tudunk csinálni. Most már egyre többször kapok olyan telefonhívást, hogy van egy telkem, ami határos egy szép gyeppel, mit tudok csinálni, hogy ott honos növények legyenek, vagy bejöjjenek a beporzók is hozzám. Tehát ugye lehet hallani nagyon sokat így a beporzók megsegítésére, a virágok ültetéséről, és mondjuk egy települési környezetben nem muszáj honos fajokat ültetni, hanem lehet szép kertészeti verziókat is. Tehát ha már közeledünk az erdőszélhez, település határon viszont már lehet, hogy jobb megfontolni, és megpróbálni egy kicsit teret adni a honos növényeknek is, akár azzal, hogy a kert végébe, ahol úgyse látják, meg nem járunk oda, ott egy kicsit meghagyni azokat a növényeket, amik maguktól bejönnek, hogyha nem okoznak kárt. Egy csalánfolt is nagyon jó rejtekhely sok élőlénynek, és az egy legszebb lepkéinknek a hernyójának a tápnövénye, tehát hogy talán nem árt. Ráadásul a csalánnak a levét utána föl tudjuk használni a növényeink erősítésére, hogy ne kelljen vegyszereket használni. Aztán vannak már olyan kezdeményezések, akár települési szinten, itt Budapesten is láttunk, hallottunk sokat, de vidéki városokban is, Veszprémben, Szegeden, sok helyen van olyan, hogy az önkormányzat próbálkozik azzal, hogy kicsit őshonosabb irányba, vagy legalábbis ökológiás irányba terelni a parkjait, tehát mondjuk a parkerdőket Budapest környékén próbálják olyan irányba kezelni, ha szükséges helyreállítani. Ugye van, ahol nem kaszálnak azért, hogy ott rovarok túlélhessenek, és ezeket a projekteket sokszor érik támadások, valószínűleg azért, mert ugye nem érti az ember, hogy mi az, tehát hogyha kicsit jobban értjük, akkor talán jobban tudjuk támogatni, de érdemes támogatni ezeket a kezdeményezéseket legalább olyan szinten, hogy megismerni, nagyon sokszor vannak tájékoztatók ezekkel kapcsolatban, előadások, meg lehet nézni, meg lehet fogni. Vannak olyan NGO-k is, akik foglalkoznak ilyenekkel, és akár gyerekeknek tábor tartanak. Én nagyon szívesen engedem a gyerekeimet ilyen helyekre, mert amellett, hogy jó programot kapnak, az ő gondolkodásuk már kicsit ebbe az irányba változik, és nem úgy fognak nézni a bogára, hogy jaj, bogár, és fúj, hanem hogy jé, de érdekes.
Csak tényleg összegzésül. Amellett, hogy az ökoszisztémának felbecsülhetetlen nagy segítség, és nagyon fontos az élőhelyek helyreállítása, emellett még az emberiségnek úgymond etikai felelőssége is, kötelessége is, gazdasági érdeke is, hogyha úgy vesszük. És végül, de nem utolsó sorban, ami az egyik a jövő szempontjából, gyermekeink szempontjából az egyik legfontosabb, hát a klímaváltozás elleni küzdelemnek egy nagyon fontos területe lehet ez. Jól gondolom?
Igen, nagyon jól gondolod. Az talán már a legtöbbekhez eljutott, hogy a fák szénmegkötő képessége és az erdőszénmegkötő képessége mekkora, és hogyha elégséges területen állítunk helyre erdőket, de nem csak erdőket, hanem gyepeket, amik szintén jó szénmegkötők, illetve főleg a vizes élőhelyeket, amik rengeteg szént elnyelnek, akkor gyakorlatilag lassítható ez a felmelegedési folyamat, és csökkenthető a légkörnek a széndioxid tartalma. Mondtad itt, hogy a helyreállításnak van szerepe ugye a biodiverzitás megőrzésben, most említettük a klímát, és emellett még van jó pár terület, például a városi embernek az életminősége, kiemelt cél most az európai helyreállítási tervekben, hogy a városok élhetőségét növelik a zöld felület és a fás felület növelésével, és a mezőgazdaság szempontjából ugye elsősorban a beporzóknak van kiemelt szerepe, hogy a beporzók állományait megőrizzük, hogy legyen továbbra is például Magyarországon gyümölcs.
Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének restaurációs ökológiai kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát mindannyiunk érdekében kívánok nagyon sikeres munkát.
Köszönöm szépen.